Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
$26 millió segíti az erdélyi árvízkárosultakat, a háromszéki és porajdi természeti katasztrófák kárvallottjait, a Magyar Református Szeretett Szolgálat. A támogatás az erdélyi református egyházkerületen keresztül jut el a rászorulókhoz, a támogatási szerződést a napokban írták alá Kolozsváron. A két erdélyi természeti katasztrófa károsultjainak hirdetett magyarországi gyűjtés támogatási szerződését Kolumbán Vilmos József, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke és Cibere Károly, a Magyar Református Szeretett Szolgálat elnöke írta alá a kolozsvári Magyar Napok keretében működő Refó udvarban. Kolumbán Vilmos József felidézte, hogy májusban két természeti katasztrófa is történt Erdélyben. A Kovászta megyei Nagyborosnyót és a környező falvakat elöntő árvízben sok embernek a háza megélhetése került veszélybe. Ilyenkor jól fog jönni minden segítség, fogalmazott. A másik súlyos esemény a parajdi bánya katasztrófa volt, amikor a környék megélhetését biztosító sóbányát elöntötte több millió köbméter víz. A parajdiak és a környékbeliek megélhetését veszélyeztető katasztrófa hatásai évekre, évtizedekre meghatározzák a környékbeliek életét, fogalmazott a püspök. Rendkívüli ülés összehívását kezdeményezték ellenzéki képviselők augusztus 25-ére a deviza alapú szerződések felülvizsgálatával, az iskolakezdési támogatás kiterjesztésével, a gyermekek digitális védelmével, illetve a végrehajtás megreformálásával kapcsolatos indítványaik megvitatására. A rendkívüli ülésnap összehívásához az országgyűlési képviselők 1/5-ének aláírására van szükség. Az országgyűlés honlapjára felkerült, a Jobbik által beterjesztett kezdeményezést minden ellenzéki frakcióból ellátták kézjegyükkel, így összegyűlt az elegendő számú aláírás. A Fidesz frakció azt közölte, a kormánypártok nem vesznek részt az országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén. Így a tanácskozás várhatóan határozatképtelen lesz. Korábban érkezik a szeptemberben esedékes családi pótlék Gyes és Gyet, közölte a Magyar Államkincstár. A tájékoztatás szerint az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is már a tanévkezdés előtt augusztus végén megkapják a családok a szeptemberben esedékes alanyi jogon járó családtámogatásokat. Hangsúlyozták, a kormány a juttatások korábbi utalásával és kézbesítésével a családok iskolakezdési terheit könnyíti. A Magyar Posta már kézbesíti a családi pótlékot, a gyermekgondozást segítő ellátást és a gyermeknevelési támogatást, a Magyar Államkincstár pedig már utalja a bankszámlákra ezeket a támogatásokat, tették hozzá. Közölték, az ellátások korábbi folyósítása idén mintegy 1 millió 45 ezer családnak jelent segítséget a tanévkezdés előtt. A kincstár emlékeztetett arra is, hogy a kormány július 1-én elindította Európa legnagyobb családi adócsökkentési programját, amely közel 1 millió családot érint. Az állat és természetvédelem, valamint a felelős állattartás fontosságára hívják fel a figyelmet idén Debrecenben, az állatkertek éjszakáján, jelentették be a szervezők a rendezvény beharangozó sajtótájékoztatóján. Széles Diana, Debrecen turisztikáért is felelős alpolgármestere azt mondta, azért csatlakoznak idén is az országos programhoz, mert szeretnék közelebb vinni az állatokat a gyerekekhez, élményt nyújtani különleges körülmények között a családoknak. Felidézte, hogy az állatkertek éjszakája egy évente megrendezett országos program, amikor az állatkertek, vadasparkok és állatbemutató helyek sötétedés után is nyitva tartanak, és különleges éjszakai programokkal várják a látogatókat. Most első alkalommal nem csoportokat kísérnek majd az éjszakai kertben, hanem hagyják, hogy a látogatók fedezzék fel a látnivalókat, a gondozók pedig a helyszínen várják az érdeklődőket, fűzte hozzá. Sport. Az idény végén visszavonul Planeta Simonetta, a DVSC Scheffler, illetőleg a válogatott volt játékosa. Az idei szezon lesz az utolsó, ezért elég nagy tervekkel vágok neki, nyilatkozta a 70-szeres válogatott jobbátlövő. Hozzátette, a Lublin színeiben 3 aranyéremmel, vagyis a lengyel szuperkupa, a bajnokság és a kupa megnyerésével szeretne búcsúzni, az Európa Ligában pedig minél tovább menetelni. Végül az időjárásról. Gomoly felhős, napos idő valószínű, csapadék nélkül. Az északnyugati-nyugati szél több felé megérénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2025. augusztus 23-án szombaton reggel szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a hírszerkesztő hírolvasó Kriston Tamás, a technikai pultnál pedig Birincsik Márton ül. Rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata 14. Leó pápától származik, és így hangzik: az irgalmasság cselekedetei alkotják azt a legbiztonságosabb és legjövedelmezőbb bankot, amelyre rábízhatjuk életünk kincsét. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a délelőtt folyamán. Hamarosan kezdődik a reggeli beszélgetés. Ma Paszternák István régész műemlékvédelmi szakértő lesz a vendégünk, a tornanádaskai Szent Krisztina templomban végzett kutatásai eredményeit osztja meg egy 2023-as beszélgetés felidézésében. Következzen bejátszásunk.
A roncsolásos falkutatás a szót hallva valami nagyon brutál dologra asszociál az ember, de gyakorlatilag csak arról van szó, hogy ilyen kutató szondákban, ami ilyen téglalap alakú sávokat jelent a templom falon, a templom vakolatán kijelölve, ott rétegről rétegre lehántjuk a különféle vakolat és festék rétegeket, ezt elkülönítjük, megvizsgáljuk külön-külön, illetve a végén eljutunk magához a falszövethez, és ott jutunk információkhoz, megnézzük, hogy miből van, illetve azt a jó tulajdonságát lehet kihasználni az építkezésnek, hogyha valamit megépítünk, majd utána valamit csinálunk vele, nyitunk benne egy ablakot, egy ajtót, vagy egy korábbit befalazunk, annak mindig nyoma van.
9 órától kezdődik Segíthetünk című műsorunk, ebben Uzsajné dr. Pécsi Rita neveléstudományi szakember Fejleszt vagy Rombol című 2023-ban tartott előadásának egy részét sugározzuk. A téma a digitális eszközök hatása a szervezetünkre. Ajánlónk következik a műsorhoz.
Mert az történik, hogy a képernyőn szerzett tapasztalat, kvázi tapasztalat, mindegy, az ugyanúgy úgy néz ki, mintha tudnám, de egy másik helyre nyomja azt a bizonyos nyomatot az idegrendszerbe, mint a valóságba. És ez a kettő nem találkozik. Tehát a képernyő, próbáld meg, a képernyő fölépíti már a Minecraftba a három várost, és rakdoda neki a kockákat, és nem tudja összerakni. Nem tudja. Tehát amit a képernyőn tanult, azt a valóságban nem tudja. Ott van a Need for Speed, a férfiak biztos ismerik, hogy gyorsan vezetünk meg minden. Ki tanult meg vezetni, autót vezetni a Need for Speed-en?
Napról napra című regionális műsorunkban Buczkó József néprajzkutatóval beszélget a közelmúltban megjelent könyve kapcsán a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. A kiadvány címe Istennek legszebb ajándéka, a búza vetése és aratása Hajdúnánáson. Következzen most rövid ajánlónk.
Van is egy szép mondásunk, hogy aki szeret, az etet. Tehát az alapja mindennek, aki kényszerből, nyűkből, nehézségből csinál, bármit legyen, az mondjuk például egy kenyérsütés, az nem biztos, hogy jól fog sikerülni, vagy fordítsuk meg, biztos, hogy nem fog jól sikerülni. Tehát kell a szeretet hozzá. Régen ezt imádságnak mondták egyébként. Aki szeret, az etet.
Kilátó című regionális műsorunkban a görögkatolikus metropólia 10 éves évfordulójáról szólunk elsőként, majd ellátogatunk a felsőzsolcai nagyboldogasszony búcsúba, beszámolunk egy szűzanyaszobor megáldásáról és beszélgetünk Regele Krisztinával nigériai élményeiről. Ajánlónkban dr. Lőrinc György borász, a Szent Andrea pincészet tulajdonosa szól arról, miért állítanak szobrot a szűzanyának.
Boldogságos Dűlőben, Hegerszólát községben is található egy szűzanyaszobor, valamint Egerben a Nagyegethegynek a közepén is van egy szűzanyaszobor, ez nyilván a pincébe és a pince előtt is, és hát ahol lehet, én igyekszem hálámat kifejezni az Isten szülőnek, nyilván az Istennek, hogy ilyen patronát adott nekünk.
10 órától hírek, majd Itt élünk című műsorunkkal jelentkezünk. Mai műsorunkban Edelényt és Mezőkövesdet látogatjuk meg. Edelényben a magyarok kenyere, 15 millió búzaszem, kárpát-medencei búza összeöntő ünnepségről szólunk, majd a mezőkövesdi augusztus 20-ai ünnepség énekesével, Kossuth Gergővel beszélgetünk. Előzetesünkben is őt hallják.
Én 9-10 éves koromban úgy igazán, amikor az első, hát elmerészkedtem egy énekversenyre, az egyik tanáromnak a javaslatára, és hát jól tettem, ez egy nemzetközi, ha jól emlékszem, Gyermekvilág 99 volt a neve, tehát ez nem most volt, nem most volt, és tulajdonképpen ott a külön díjasa lettem ennek a versenynek, hiszen énekesek nem nagyon indultak ezen az én kis kategóriámba, úgyhogy ez egy nagy dolog volt, hiszen a díjátadó az maga a Tália Színházban volt akkor, tehát ez gyerekként 10 évesen megélni, hogy hatalmas dolgokat elértem, akkor nem tudtam, mert én csak azt csináltam, amit szeretek.
11 órától hírek, majd Megmaradni című műsorunkban megismételjük Marosi István görögkatolikus atyával és Marosi Anita papnével készült beszélgetésünket a kárpátaljai megmaradásról, a beregszászi Ortutai Elemér görögkatolikus szakkollégium jelenéről és a helyi magyarság összetartásáról.
A közösségek mindenképpen élnek, minden egyház a helyén van, teszi a legfontosabb dolgát. A háború alatt is a közös rendezvényeinket, amit az egyházak eddig tartottak, tehát akár az ökumenikus istentisztelet, akár más megemlékezések, amelyeken közösen vettünk részt, ezeket is fent tudtuk tartani. Nyilván hát a létszám az létszám. az természetesen. A főiskolának, a városiskoláinak és a rendezvényei, mind a ballagások, mind a beiskolázások, ezek jelen vannak, megvannak, működnek, tovább élnek.
11:30-tól a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse és a napimája hangzik el. Délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az úrangyala imádságot. Ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel. Tartalmas szombat délelőttöt kívánok minden munkatársam nevében. Zenélünk, majd kezdődik a reggeli beszélgetés.
Voltam jó, voltam szép, sok újdonság közt régiség. Voltam ilyen és voltam más, törpék között óriás, szavakba zárt titkos vallomás. Voltam igen és voltam nem, se velem, se nélkülem. Voltam barát és ellenség, józanság és részegség, sötétségbe rejtett fényesség. De te csak várj meg, ne tévedj el, felmelegítlek a szívemmel. Várj meg, ne tévedj el, repüljünk együtt az évekkel. Várj meg, ne tévedj el, ha megbabonázlak a fényemmel. Én mindig élnék, mindig szállnék, kényeztes csak el. Síró komédiás, szemekben égő bűnös csillogás. Te csak várj meg, ne tévedj el, felmelegítlek a szívemmel. Várj meg, ne tévedj el, repüljünk együtt az évekkel. Várj meg, ne tévedj el, ha megbabonáznak a fényemmel. Én mindig élnék, mindig szállnék, kényeztes csak el.
A Szent István Rádió. A jó hír hangja.
reggeli beszélgetés.
Kedves hallgatóink, ma Paszternák István régész, műemlékvédelmi szakértő lesz a reggeli beszélgetés vendégem, akit a tornanádaskai Szent Krisztina templomban végzett kutatásairól kérdezek egy korábbi műsorunk ismétlésében. Fogadják szeretettel! Stúdió vendégem Paszternák István, régész, műemlékvédelmi szakértő. Szeretettel köszöntelek a régi ismertségok entegeződünk. Szervusz!
Jó napot kívánok! Szervusz! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
A tornanádaskai Szent Krisztina templom lesz a mai témánk. Ennek kincseiről fogunk beszélgetni, például mennyezeti freskokról és orgonasípokról. Hogyan is kerültél bele ebbe a történetbe, meséljük el a hallgatóinknak?
Kicsit visszás volt a kezdet, de annál vidámabb és eredményesebb lett a történet vége. A dolog az úgy kezdődött, hogy a Egri Főegyházmegye támogatásával és szervezésében idén zajlik ennek az épületnek a külső homlokzati felújítása. Aki ismeri az épületet, ezek már valószínűleg a vájt szemű, vájt fülű műemlékvédő, ők vagy Torna megye rajongók csak, mert első látásra, valljuk be őszintén, nem a legértékesebb, meg legvonzóbb épületek egyikének mutatkozhat felületes szemlélő számára. Szóval ennek az épületnek a felújítása már nagyon-nagyon küszöbön állt. Évtizedek, hosszú évtizedek óta csak foltozó munkákra tellett a helyi közösségnek, az egyre zsugorodó helyi katolikus közösségnek a büdzséjéből. Már elég régóta nincs is saját papjuk, hanem a szomszédos települések, most éppen Bódvaszilas plébános, a Bukovánszki Zoltán atya látja el oldallagosan a tornanádaskai plébániát. Éppen ezért itt egy ilyen helyszínen minden segítség kettőt ér. Tehát amit most rá tudunk fordítani, lehet, hogy azzal évtizedeken keresztül el kell lenni. És nagyon is időszerű volt már, egy külső felújítás, eléggé fel voltak táskulva, és hiányosak voltak a vakolat rétegek, tehát ennek a munkának a kezdete éről értesültem én, és ugye a középkort kutató régészként, ugye mire koncentrál az ember, mindig arra, hogy minek milyen középkori vonatkozásai vannak. Én úgy tudtam, hogy ennek az épületnek bizony lehetnek ilyenek. Nagyon érdekes, a szakirodalom egyik fele barokkorinak írja az épületet, a másik fele középkori eredetűnek, a hiperkorrektek meg középkori alapon épült barokk templomnak, hogy ne kelljen dönteni a kettő között, magyarul nem tudjuk, nem vagyunk benne biztosak. Éppen emiatt a lebegtetett sztori miatt a templommal kapcsolatos szakirodalom is hát a zsengénél is zsengébb volt, gyakorlatilag annyit lehetett róla tudni, amit így szabad szemmel kívülről le lehetett olvasni, forrás szinte alig szól róla. Én úgy keveredtem ebbe, hogy rövidre fogjam a végét a történetnek, hogy megkérdeztem Zoltán atyát, hogy hát ha már így zajlik a templomnak a felújítása, kívülről a vakolatot részben leverik, részben pótolják, de a végén úgyis egy új vakolat réteg kerül mindenhova. Nem gondolná-e, hogy eljött az ideje ennek a kérdésnek neki feszülni, és mondjuk egy félnapos, egynapos falkutatással ezt a kérdést végleg eldönteni. Csak hogy mostantól kezdve tisztában legyünk ebben a dologgal. És nem tudom, hogy az atya alapvető történelem iránti érdeklődésének, ez nagyon magas fokú, hál' Istennek, vagy pedig a köztünk korábban kialakult bizalmi viszonynak köszönhetem, de azt mondta rögtön az elsőre, hogy na jó, hát csapjunk bele, mi kell ehhez? Hát kell egy kutatási terv, kell egy engedély, mert ez egy műemlék épület, de hát ezt, hogyha megvan az elszállás, akkor én ezt gyorsan összeütöm, és akkor bele is vághatunk, és néhány nappal ezután, a beszélgetés után már ezt el is tudtuk kezdeni. A kormányhivatal engedélye alapján bejelentésünk után ezt a falkutatást, és egyrészt ennek az eredményei az új hírek, meg hát minden rendes műemlékes kutató kíváncsi, régészek rettentően kíváncsiak, én sem ilyen vagyok, és ha már ott voltam, akkor gyakorlatilag pincétől padlásig, toronygombig megnéztem mindent, és hát számomra is meglepő módon záporoztak az eddig fel nem ismert adatok az épületből.
Hamarosan hallgatóinkkal is megosztjuk ezeket a felfedezéseket. Korábban mit tudtál a templomról? Szent Krisztina, elég ritka, hogy női szentről Magyarország északkeleti részén legalábbis, ugye?
Nevezik hát és ráadásul maga Szent Krisztina is elég ritka a magyarországi patrocíniumok között. Ugye Szent Krisztina egy ókori vértanú szent, nagyon sokban hasonlít több más ókori vértanú szent nőhöz, asszonyhoz az ő sorsa, de valahogy Magyarországon a kultusza nem alakult ki. 15-16. Századi oltárképeken egy-egy helyen megjelenik, de már bocsánat, hogy így fogalmazok, futottak még kategória legalábbis a darabszám tekintetében. Aztán hogy nem, a 18. század közepén hirtelen megugrik a Szent Krisztina patrocíniumoknak a darabszáma. Hát miért is van ez? Hát nem egyértelmű, de azért jó közelítéssel meg tudjuk ezt mondani. A 18. század közepén az uralkodói hűség, az uralkodó, a katolikus uralkodóhoz való hűség egyik jele volt, hogy például, hogy a királyi családban használatos keresztneveket adják újonnan szentelt, vagy újonnan épült templomok patrocíniumaként. Tehát például soha addig annyi Szent Teréziáról, tehát az avilai, vagy Nagy Szent Terézről szóló patrocínium nem volt, mint amikor Mária Teréziának hívták az uralkodót, sőt még a halála után is tartott ez a hullám, ami a Habsburg hűségnek volt egy akkoriban könnyen dekódolható jele. És itt következik Krisztina is, mert Mária Terézia számos gyermeke közül az 5., ha jól emlékszem, egy Habsburg-Lotaringiai Mária Krisztina nevű leány, aki állítólag kedvence volt Mária Teréziának, azért, mert pont az ő születésnapján született. De egyébként nagyon művelt és okos és tehetséges volt ez a Mária Krisztina főhercegnő. Ráadásul egy Tesseni Albert nevű herceghez ment feleségül, akit az 1760-as években Mária Terézia megtett Magyarország kormányzójává is, tehát a magyarországi Habsburg főnöknek a felesége, a Krisztina. Nagyon póriasra fordítsam le a dolgot, kivel kell jobban lenni? Hát Krisztinával, a Krisztina férjével. Így hirtelen felvirágzott a magyarországi Szent Krisztina kultusz, és nagy valószínűséggel így kerülhetett ez a név is tornanádaskára. Egyébként ezt tudni kell, hogy ezt a falut, egy árpádkori eredetű településről beszélünk, a korai forrásokban Nádasdként nevezték, és csak az utóbbi századokban változott a neve Nádaskára. Egyébként a Torna megyével nagyon sokáig együtt kezelt Abaúj vármegyében volt másik Nádasd is, meg Nádaska, így lett a megkülönböztető névvel Torna Nádaska, vagy a másik Nádastól, Abaúj Nádastól meg lehessen különböztetni. Így kaphatta a Szent Krisztina nevet, de hogy miért kellett elnevezni egy árpádkorú, vagy legalábbis középkorú óta fennálló templomot újra, ez is történelmi kérdés, nem tudom, persze, ebben folytathatjuk-e. Lassacskán ilyen történelmi mesemondónak érzem itt magam a stúdióba. Lényeg az, hogy Nádasd is azt a megszokott abaúji tornai történetet futotta be a késő középkorban, kora újkorban, mint a környező falvak. Tehát itt a 16. század közepén, második felében cunamiként végig söpört a reformáció, és a falvaknak a döntő többsége, szinte teljessége protestánsá, zömében reformátussá, itt nagyon pici részben evangélikussá változott. Nagyon sok helyen évszázadokra a római katolikus vallásgyakorlat és egyházi szervezet meg is szűnt. Maguk a kolostorok, azok ugye megszűntek, az egyházi szervezet is ugye megjelent közben a török, és kiszorította őket innen, és a biztonságosabb felső Magyarországra költöztek a különféle egyházi méltóságok, és maradtak a reformátusok. Itt pedig legtöbb helyen úgy zajlott ez a váltás, hogy a népesség maradt, a felekezetet váltotta, és tovább használták a középkori templomukat. Ugye Nádaska középkori templomáról érdekes módon egy vakhang nincsen a forrásokban, tehát az 1526 előtt vesszük a középkort, korábbi forrás gyakorlatilag nem szól róla, hogy van, mi egyébként most hosszabb sztori lenne elmesélni, hogy miért, de joggal feltételezhettük már korábban is, hogy itt fennálló templom állt Nádasdon. Viszont az egészen biztos, hogy viszonylag korai írott forrás már itt református gyülekezetet említ. 1611 előtt már keletkezik egy olyan református egyház látogatási jegyzőkönyv, amiben Nádasdon református prédikátornak a jövedelmei vannak összeírva, ami már egy viszonylag konszolidált helyzetet feltételez. És ez így volt egészen a 18. század közepéig, olyan nagy visszafoglaló háborúk és a béke beállta után, 1746-ban végül is nem tudjuk milyen körülmények között, valószínűleg nem túl békésen, de a római katolikusság számára vissza lett foglalva ez a templom, ez már egészen biztosan a most fennálló templomról szólt ez az adat, és akkor lehet, hogy már teljesen feledésbe is merült, hogy a középkorban minek, milyen címre volt szentelve ez a templom, és közbe bejött a Szent Krisztina divat, és ezért az újra szenteléskor, nyilván ezt egy rendbetételnek, egy kis helyreállításnak is kellett követnie, az újra szenteléskor kapta meg a mostani nevét, a Szent Krisztinát.
Most zenélünk egy kicsit, de biztos vagyok benne, hogy felkeltettük annyira a hallgatóink figyelmét és érdeklődését, hogy a mennyezeti freskókról és az orgonáról is minél többet megtudjunk, egy zene után kiderül.
Thank you.
Paszternek Istvánnal, régésszel, műemlékvédelmi szakértővel beszélgetünk a Tornanerdaskai templomról, Szent Krisztina templomról, ami egy külső felújításon esett át, és előtte pedig megvizsgáltad. Mi mindent találtál? Mi volt az első, amit találtál?
A kivitelezés közben tudtam belekapcsolódni a munkába, amikor már a toronyhomlokzatok gyakorlatilag teljesen fel voltak újítva, az északi templom homlokzat teljesen fel volt újítva, és a szentély is már be volt húzva, és éppen frissiben a hajó déli homlokzatán dolgoztak az emberek, de ez tulajdonképpen fordított irányban rosszabb lett volna, mert leginkább a hajóról feltételeztük, hogy az esetleg korábbi lehet a barokkornál, amikor már írott adatok vannak a templomról. Onnan indul ki a szemrevételezés, hogy ez egy tökéletesen keletelt tengelyű templom, ugye mikor volt ez rettenetesen fontos a középkorban, akkor szinte teljesen, ahogy ki tudták mérni, nyugat-keleti tengelyű templomokat építettek az emberek, míg a barokkorban, ahogy az utca sorba beleillett, kellett oda egy templom, akár észak-déli, tehát akár itt Miskolcon is lehetne a nagy barokk minorita templom, az észak-déli tengelyű. Már barokkorban már ez nem volt annyira fontos, viszont itt Tornanádaskán egy szigorúan nyugat-keleti tengelyű templomról volt szó. Maga a szentélye az kicsit furcsa volt, mert ez egy ilyen hosszú U alakú szentély, és a középkorban amilyenek szoktak lenni. Fele olyan hosszúak, bár szívesen elvittem volna akár egy korai, akár egy románkori szentélynek, és ebbe a hibába egyébként a nagyon sok leírás beleesett, hogy megírta, hogy ez egy románkori eredetű templom, csak a félkörös apszisára, szentély záródására hagyatkozva, szerintem ezek mind tévednek. A másik, a középkort támogató jel pedig a nyugati homlokzatot támogató két ferde, észak-nyugat és dél-nyugati lépcsős támpillér, amit megint csak nem szoktak tenni olyan helyre, ahol erre nincs szükség. Tehát a középkorban se építettek ilyet fölöslegesen, annak valamit meg kell támasztania. Tehát most meg nincs ott semmi, aminek támasztania kellene, amit támasztani kellene. Ebből is az ember olvas, gyerekeknek szoktam mondani, hogy olyan a munkánk, mint az indiánok között a nyomkeresőnek, hogy olyat kell keresni, ami indokolatlanul van ott, vagy ott kéne legyen és hiányzik. Na, itt is ez történt. Megnéztük és megtaláltuk, hogy itt van két olyan támpillér, ami egyébként vértigli középkori gótikus templomokon szokott lenni. A roncsolásos falkutatás a szót hallva valami nagyon brutál dologra asszociál az ember, de gyakorlatilag csak arról van szó, hogy ilyen kutató szondákban, ami ilyen téglalap alakú sávokat jelent a templom falon, a templom vakolatán kijelölve, ott rétegről rétegre lehántjuk a különféle vakolat és festék rétegeket, ezt elkülönítjük, megvizsgáljuk külön-külön, illetve a végén eljutunk magához a falszövethez, és ott jutunk információkhoz, megnézzük, hogy miből van, illetve azt a jó tulajdonságát lehet kihasználni az építkezésnek, hogyha valamit megépítünk, majd utána valamit csinálunk vele, nyitunk benne egy ablakot, egy ajtót, vagy egy korábbit befalazunk, annak mindig nyoma van. Lehetetlen szinte úgy megcsinálni a legalapvetőbb építészeti beavatkozásokat, hogy annak ne maradjon nyoma. Még a téglát téglával kipótoló, javító munkáknak is marad nyoma, mert akkor a téglák rendszere, sora, mérete, színe változik. Nem beszélve arról a jelenségről, mint amit például Tornanádaskán is előkerült. Tudnilik, a középkori templomok hajóján két helyen szokott jellegzetesen bejárat lenni, a nyugati oldalon, és vagy a déli homlokzat közepén. Itt a nádaskai kutatás során kiderült, hogy magát a templomot tört kőből építették, a környéken ugye rengeteg jó kőbánya, meg kőgyűjtési lehetőség van. Viszont amikor később, nyilván a barokk korban megszüntették a déli kapuját, akkor ezt már téglával falaszták be. A tégla maga is jobb esetben elmondja, hogy mikor készült. Vagy a felirata, vagy a felirat hiánya, vagy a mérete, vagy a méretek különbözőségei, azok mind beszédesek azok számára, akik ezeket a nyomokat el tudja olvasni. Tehát ott volt egy ajtó dél felé nyitva. Aztán nyugat felé megnéztük, hogy hogyan, vagy megnéztem, hogy hogyan csatlakoznak ezek a bizonyos támpillérek a falsarokhoz. Azt találtam, hogy a falsarokkal ugyan egybe vannak, tehát egyszerre épült a mostani nyugati zárófal a támpillérekkel, viszont ez a rész, ez maga egy nyugat felé való hosszabbítása a hajónak, tehát ez is azt mutatja, hogy itt középen egy ennél is korábbi épületrésznek kellett állnia, és maguk a támpillérek pedig ránézésre a gótika korában keletkeztek, tehát itt mondjuk igazán korai gótikára nem lehet számítani, mondjuk a 14., de inkább a 15. században készülhettek ezek a támpillérek, tehát a 15. században legkésőbb már bővítették ezt a templomot. Tehát ami korábbi, az meg korábban készült. Tehát itt már sakmat bebizonyosodott, hogy a templomhajó az középkori. A tornyot, ami innen nyugatra folytatódik, azt a 1800-as évek elején, 1820-as évekbe építették hozzá. A hajóból a templom toronyba egy nagyon vagány, ilyen 19. század elejé betétes kétszárnyú fajtó van, ilyen barokk stílusú gombokkal, illetve egy empír zárcímerrel, ami megint csak egy felújítási korszak az olvasható jele. Illetve nagyon fontos, hogy meg tudtuk nézni, még odáig pont nem értek el az emberek, meg tudtuk nézni a templom hajónak meg a szentélynek a találkozását, és ott azt találtam, hogy ott azok nincsenek kötésben. Tehát ennek a középkori templomnak volt valamilyen szentélye, de az vagy leomlott, vagy inkább lebontották, amikor ezt a furcsa, az előbb emlegetett hosszított U-alakú szentélyt nyilván később hozzátették, és akkor ezzel gyakorlatilag el is soroltam azokat az építési periódusokat, amiket eddig csak sejtettem, de most már bizonyítékunk is van egyikre, másikra, harmadikra, egymás között, ezek másképpen nem lehettek, mint ahogy elsoroltam. Thank you.
a templom freskóiról mesélj nekem, a mennyezet freskót említetted még beszélgetésünk elején, hogy találtatok ott is érdekességeket.
Igen, ez egy nagyon érdekes történet. Ahogy említettem, amikor az ember munkába vesz egy templomot, akkor hiába csak kívül van dolga, azért belül is érezze kötelességének, hogy a pincétől a padlásig, a toronygombig megnéz mindent, és ezzel a nyomkeresői figyelemmel megnézi. Én a korábbi munkahelyem az örökségvédelmi hivatalban rendkívül sok jó szakemberrel találkoztam, és az egyikük egy orgona szakértő, orgona művész volt, Hajdúk Judit, érdemes itt megemlíteni a nevét, és én őt nagyon megkedveltem, emiatt az őrült nagy orgona szeretete és orgonához való hozzáértése miatt, és innentől kezdve, ahol járok, mindig megkülönböztetett figyelmet fordítok az orgonákra, és szoktam neki orgonafotókat küldeni. Ettől a Hajdúk Judittól pár dolgot igyekeztem felcsípni, amit az orgonákról lehet tudni, és mindig ezért cserébe megteszem neki, hogy amerre járok, készítek orgonafotókat, és ezeket mind el szoktam neki küldeni. És ő meg nagyon kedvesen ezek alapján, a fotók alapján, amit tud meg az adatbázisából elő tud varázsolni, azt elküldi nekem. A nádaskai orgona egy elég kis nyeszletnek tűnő, feliratok nélküli, még a készítő mesternek a felirata sincsen rajta, egy manuálos, amúgy a belseje is kicsit már zavaros dolog. Az első, amit észrevettem róla, hogy az oldaláról leszereltem egy ilyen takaró felületet, egy nagy deszkát, belenéztem és elámultam. A legjobb sztorik egyike, amikkel valaha is találkoztam, tudnélik, ez egy olyan kicsi és alacsony templom, hogy a karzaton elhelyezett orgona szinte éri a plafon. Tehát egy-két, az ember be tudná a tenyerét dugni, de kettőt már talán nem. És kiderült, hogy a most a templomban látható datált 1942-es kifestés, az egy korábbi kifestésen van, amit még az orgona építése előtt raktak oda, és amikor 1942-ben kifestették a templomot, akkor már fájt a májuk az orgonát megmoccantani, úgyhogy mint ahogy más a nyári konyhát festi, kihagyja a két ajtó szekrényt, itt az orgonát hagyták ki a mennyezet festésből, és így az orgona házba, ha az ember benéz, vagy bebújik, akkor egy akkora flekken, mint maga az orgona, látja a korábbi mennyezeti festést, ami egy egészen vagány, előző századfordulós, nagyon dekoratív, nagyon élénk színekkel operáló, eklektikus kifestés. Írott forrásból tudjuk, hogy 1900-ban állították helyre a beszakadt templom tetőt, tehát valószínűleg az 1900-as helyreállításkor került ez a nagyon vidám kifestés a templomba. Lehet, hogy még egy picit emészthetőbb is, mint a mostani neobarok, de hát nem vagyunk egyformák, meg az ősök fölött ne törjünk pálcát. Ez történik. Tehát itt végre képünk lehetett róla, hogy milyen vidám szín, vagy a színekkel volt ez a templom kifestve. Hát, hogy a falusiaknak ez mennyire tetszett 1900-ban Nádaskán, arról nem ír forrás, de az biztos, hogy 1942-ben valami egészen mássá festették ki a templomot.
A formákat is találtál? Mit ábrázoltak ezek a falfestmények?
A szélén van a mennyezet elképzelt alaprajzának a karzat, és annak is a szélén van az orgona, tehát egy ilyen keretező, geometrikus díszítő sor különféle színekből álló különféle motivumoknak szögletes, és annak mindenféle geometrikus osztásából áll a keretezés. Maga ilyen tört fehér volt az egésznek az alapja, és a nagy középső falmezőből, síkról beszélünk, ez egy síkmennyezetes templom, ennek a sík felületnek a valószínűleg ilyen virágdíszű, nagyon eleven és szabad kézzel rajzolt virágdíszítésének egy viszonylag keskeny csíkja esett be, hát végülis nem egy óriási nagy orgona ez, sajnos, viszont úgy tűnik, hogy nem leveréssel, hanem ráfestéssel csinálták ezt a mostani 1942-est, tehát jó eséllyel ez a historizáló, vagy eklektikusnak mondhatnám inkább, ez az eklektikus kifestés, ez mindenütt ott van a neobarok alatt. Az orgonáról annyit, ha már ennyit beszéltünk róla, hogy nekem ugye közepesen mondott sokat a technológia, de az orgona szakértő kolléganőm még fényképről is meg tudta mondani, hogy ki az orgona készítő mester. Leírta nekem, én el tudtam olvasni, de hát magamtól, ha megölnek, se tudtam volna behatárolni, hogy a regiszterhúzók alakjának, meg a rajta lévő betűknek a típusa, meg a orgonában lévő sípoknak a kupakja, vagy a kupaknak a hiánya. Van egy monogram, de az ellenség megtévesztésére nem az orgona készítő mesteré, hanem annak a tanító mesteré, Ország Sándoré, O.S., az egy nagyon híres múltszázadi, meg múltszázadi orgonaépítő mester. Lelövöm a poént, egy Hardonyi József Hardonyik nevű szlovák származású és legtöbbet Beszterce bányán, illetve Selmez bányán alkotó orgonaépítő mester az alkotója, de ezt attól, hogy az én számból hallják, azt még tudni kell, hogy ez Hajdúk Judit orgona szakértő kollégámnak az eredménye, amit ezúton is köszönök neki. Viszont ugye sokat emlegettük a barokk, neobarokk kifestését a templomnak, ami az összes többi felületét jellemzi az egész épületnek. Ezzel kapcsolatban egy kicsit könnyebb helyzetünk van. Odaírta a nevét, Pingszit Annó Domini 1942 hónappal nappal Gábor Béla. Na hát, soha nem hallottuk a nevét. Ki lehet az? Templomban még nem vetette észre magát ilyen nevű festőművész, semmi, senki. Hajdú Ildikó művészettörténész kolléganőm sietett a segítségemre. Ő talált egy Gábor Bélát, aki életkorra még stimmelhet is, tehát már felnőtt volt 1942-ben, de vicces módon kirakatrendező ipari szaktekintéként ismerték a 20. század második felében, és ráadásul izraelita vallású volt. Hát létezhet, hogy 1942-ben, amikor nem ugyan numerus clausus, hanem a zsidó törvények voltak érvényesek Magyarországon, egy zsidó festőművész, aki soha semmelyik más templomban nem vetette észre magát, katolikus templomot fest Magyarországon, hát ez elég hihetetlennek tűnt, de mégis nem vetettük el a dolgot, és odáig jutottam, hogy ennek a Gábor Bélának, aki ugye 1990-es évek elején elhunyt, él a lánya, Gábor Judit, aki az ő hagyatékát gondozza. Kiderült Gábor Béláról, hogy bizony a képzőművészeti főiskolát végezte el, és egészen parádés oktatói voltak, bár ő magát sose nevezte művésznek, de azért lássuk be, hogy az volt, és a 1940 körül a zsidó törvények miatt kiszorult Budapestről, és elment Kolozsvárra. És tudtunkkal ott alkotott, és a családja úgy tudta, hogy 1942-ben már ő már munkaszolgálatban volt kénytelen az idejét múlatni, de ezek szerint nem. A Szignóról Gábor Judit segítségével egyértelműen be lehetett azonosítani, hogy az bizony az ő édesapja. Úgyhogy egyelőre még keressük, hogy ez hogy történhetett meg. A dolog mögött kifejezetten szinte egy ilyen embermentő akció az éhen kórász, már családos, de egyre több helyről kiszoruló embernek mégis valamiféle művésznek, valamiféle megbízást juttatni igyekvő, nagyon is, hogy mai értelembe vett demokratikus és az embertelenséggel szembeszálló gondolat sejlik fel én bennem, de ugye nem akarom megerőszakolni a tényeket, de a tények egyelőre erre engednek következtetni. Nem szűnünk meg a család is, és magam is igyekezni, összeszedni, amit csak lehet erről a történetről. A dedikációs szöveg az 1942-es kifestésen emlegeti, hogy ki finanszírozta ezt a dolgot. Ez egy vakvágány, ez egy helybeli kisbirtokos magyar család, egy nádaskai magyar család. Tehát, hogy ő nekik nem volt Kolozsváron festőművész ismerősük, az szinte biztos. Hát az se biztos, hogy Kassánál messzebb jártak életükben. De csupa legendák és jelek, ahogy Ady Endre írta, meglátjuk. Ez egy jó történet, és a helyi identitásnak részévé kell váljanak az ilyen kis apróságok.
Műsoridőnk végéhez közeledünk. Rövid választ kérek az utolsó kérdésemre. Mi lesz a sorsa ennek a freskónak, amit találtatok? Tovább bontjátok? Van lehetőség erre, vagy próbáljátok valahogy konzerválni?
Én úgy tudom, és biztatlak, hogy Bukovánszky Zoltán főtisztelendő urat is hívd meg valamilyen formában a műsorodba, és, mert erről ő tudna első kézből beszámolni. Az, hogy hogyan viszonyul egy ilyen pici kis gyülekezet a templomához, az ehhez való költéshez, és ennek a rendbetételéhez, ez megint csak egy nagyon tanúságos történet lenne, és mint Csebben a tengert meg lehetne látni a nagyon vidéki Magyarországot benne. Én úgy tudom, hogy az épületen belül most munkákat nem végeznek. Rendkívüli módon fel volt nedvesedve a templom fala, ezt egy külső drénrendszerrel, illetve a templomon belül a lambériák lebontásával igyekeznek javítani. Meglátjuk, hogy ez mennyit javít rajta. Egyébként jó állapotban vannak a freskók, az oldalfalak azok gyalázatosan, de a mennyezetről beszéltünk idáig, azok köszönik szépen megvannak. Kicsit be vannak már hajolva a gerendák, de ez a behajlás ez kijavításra került egy korábbi felújítás során, tehát fel lettek kötve egy ilyen segédszerkezetre, tehát nem fognak beomlani, nem fognak tovább hajolni. Hát én csak a legjobbakat kívánhatom az egyházközségnek, hogy tudjanak belül is egy további nagy lépést tenni a templomok felújítására, mert bizony megérdemeli.
Pasternak István, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, Pasternák István régész műemlékvédelmi szakértő volt a reggeli beszélgetés vendége, akivel a Torna Nádaskai Szent Krisztina templomban végzett kutatásairól beszélgettünk 2023-ban sugárzott műsorunk ismétlésében. Én búcsúzom, és további tartalmas időtöltést kívánok a mikrofonnál. Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus! Thank you.